Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fodor Endre vagyok, a Szeretet Öröme, Beszélgessünk a Családról című sorozat szerkesztője. Folytatjuk a beszélgetést Bíró László püspökkel, immár volt családügyi referens püspökkel. Tartalmas rádiózást kívánok a következő percekben.
Folytatjuk a Gaudetet exultate, örüljetek és újuljatok kezdetű apostoli buzdítását a Szentatyának. Csak hogy ne tévesszük szem elől fától az erdőt. Hadd idézem fel újra a kezdeteket. Azt kéri a Szentatya, hogy mink, akiket a szentek koszorúja vesz körül. Ne legyünk útszérén álló testpet keresztények. Meg vagyunk hívva és el vagyunk küldve az életszentségre, és magyarázta azt korábbi fejezetekben, hogy a túl intellektuális kereszténység tudja lefékezni a hitünket, a hitbéli gyakorlatunkat, másrészt pedig a túlzott aktivitásunk, ugye, ami megint csak a kegyelemnek útjába áll. Tehát mind az intellektualizmus, mind a túl nagy aktivitás tulajdonképpen mindegyike elveti a kegyelmet. Majd én megoldom, és én leszek majd a nagy keresztény. Ugye, és akkor áttér a Szentatya a szentélevésnek egy sajátos megközelítésére, a nyolc boldogságra. Azt mondja, az a nyolc boldogság, boldogok, ugye, ez azt mondja ugyanaz, mint hogy szentek. Szentek azok, akik. Idáig ugye átvettük már a nyolc boldogságból néhányot. Boldog a békességszerző, boldogok a szelídek, mert öröklik majd a földet. A legelején megjegyzi a Szentatya, hogy a nyolc boldogság az szembe megy a korszellemmel. Ugye a szelideket félrelökik, nem jut levegőhöz. Harmadik boldogságot veszük elő, boldogok, akik sírnak, mert majd megvigasztalják őket. Mikor ez a boldogság fölött, hogy meditálgottam magamban, eszembe jutott egy régi olvasmányunk, egy régi tanulmány, amelynek ez volt a címe, Jézus tudott-e nevetni? Mert a Szentírásban sehol nem olvassuk, hogy fölnevetett Jézus. És a szerző, ennek a tanulmánynak a szerzője azt adja válaszul, hogy bizonnyal tudott nevetni, mert tudott sírni. Sírt Jeruzsálem fölött, sírt barátja Lázár sírjánál, és aki tud sírni, az tud nevetni, és még arra a fordulatára is emlékszem a tanulmánynak, hogy Jézus úrunkat meghívták, ugye a János evangélium szerint, mindjárt a János evangélium prológusa után következik, meghívták lakodalomba is. És biztos, hogy a lakodalomban Jézus nem volt hangulatlontó. Nem ütve a sarokba, buskomoran és hallgatott, magába fordult, hanem együtt örült a nász néppel, sőt, megszaporítja az elfogyott bort, vizet borrá változtatja. Szóval Jézus úrunk tudott sírni, és ezért tudott nevetni is. Ugye a régi lelkiségi teológia beszél a könnyek adományáról. Tehát a sírást azt nem nevezi valami nyomorúságnak, hanem azt mondja, boldogok, akik sírnak. Úgy is vagyunk ezzel a mondattal. A világ, mondja a Szentatya, ennek az ellenkezőit kínálja föl. Kínálja a szórakozást, az örömet, az élvezeteket, a tréfát, és azt mondja, hogy ezek teszik szépé az életet. Ez a Carpe Diem-féle gondolkodás, szakasd le minden napnak a virágát. Élvezd az életet, ne hagyd, hogy itten elkeseredjél, szórakozz, Ugye a pandémiánál a szórakoztató ipar milyen lármáson sajnálhatta önmagát. Látszott persze úgy, mintha nekünk minket sajnált volna, akik nem tudunk szórakozni, nem tudunk örömködni különböző gasztronómiai fogások fölött. Valóban így van. Jézus Urunk, ahogy a dokumentum is mondja, a világi ember a családban, vagy környezetében betegség, vagy probléma támad, félrenéz. Próbálja nem tudomásul venni. Ismerik ezt a problémát. Ezt egy főnővét megkérdeztem, hogy mi a legnagyobb gondjuk az osztályon. Tudja, azt mondja az, hogy amikor valaki súlyos beteg érez, nem akarják hazavinni a hozzátartozót. És tájára se jönnek. És nekik a kórháznak, egy klinikának kell elhelyezni a családtól cserbe hagyott öreget. Ez az, ami, ez az örömre alapított társadalom, amely félrefordítja a fejét a nyomorúságba.
És nem is tud mit kezdeni ezzel, atya?
Nem tud mit kezdeni. Szóval annyira azért a 920 napi egészségügyi belkekbe volt tartózkodásomra, szóval láttam ezt a helyzetet sokszor. Amikor elkopnak az öreg körül a látogatók, szegény sírdogál magába fordul, kesereg, legfeljebb tényleg a papnak panaszkodik, egy nyomorúság. Csak azt akarom érzékeltetni, hogy amikor először halljuk, hogy a Szent Templomi liturgiában felolvassák a 8 boldogságot, boldogok, aki sírnak. Nem tudjuk elképzelni az. Pedig aki tud együtt érezni, majd erről még lesz szó később is, az nagyon nagy ajándékot kapott. Boldogok, akik sírnak. Tehát nem félrefordítani a fejet, hogyha a családban ugye nyomorúság adódik, lehet, hogy nem tudjuk személy szerint megápolni őt, de azért gondoskodni mégiscsak kell róla. A világ nem akarja, mondja a Szent Atya, a világ nem akar sírni, inkább leplezi, elrejti a fájdalmas helyzeteket. Nem akar tudni. Ez a leplezett fájdalom. Lenyeljük a fájdalmat. Nem mutatjuk ki. Ne sajnáljanak bennünket. Okos magatartás ez? Tudok, hogy az, aki nem tüntetően, nem próbált nem gyászolni, szerette halálakor, és évekig nem tudott feltörni belőle a gyász, nem tudta lezárni. Tehát amit a Virikátor könyvben mond, hogy van ideje az örömnek, és van ideje a gyásznak. Tehát Jézusnak ez a boldog, akik sírnak. Ez nem egy valami ember ösztönös magatartásával ellentétes boldogság, hanem az emberhez tartozó boldogság. A sírás ajándék. És amikor sírni kell, akkor merjünk sírni. Amikor örülni kell, akkor merjünk örülni. Tehát az öröm és a sírás, hogy a bevezetők is képben használtam a tanulmányt idézve, az öröm és sírás azok szimmetrikusan összetartoznak az ember életében.
Atya, megengedsz néhány gondolatot? Hogy milyen érdekes ellentmondást vesz észre az ember a mai társadalomban? Az igazából értelmezett sírás az valóban nem gyakran tetten érhető, ugyanakkor az álságos sírás, síránkozás, az pedig egy igen népszerű manapság az emberek körében.
Köszönöm szépen ezt a közbevetést, mert tényleg, tehát talán azért is idegen tőlünk a nyolc boldogságnak ez a passzusa, mert a síránkozásról, jajvékolásról, a hisztériás magatartásról keverik össze. Jézus nem erről beszél. Azt mondja, hogy ha sírni kell, akkor mer sírni. Tehát amit később így fogalmaznak, hogy a könnyek adománya. Később a Szent Atya még kifejti ezt a gondolatot, hogy azt mondja, sok energiát fordítanak sokan arra, hogy meneküljenek a fájdalom közeléből, mert azt hiszik, hogy el lehet kendőzni a valóságot, amelyből soha, de soha nem hiányozhat a kereszt. Tehát erről van szó a nyolcboldogságnak ebben a passzusában, hogy boldogok, akik sírnak. Tehát ha fáj valami, akkor engedjük, hogy fájjon. Persze ez nem egyenlő a hisztériás jajgatással. De a fájdalom az fájdalom. és azt ki kell mondani, hogy nagy fájdalmat hordozom.
De
az, tehát
igen.
A sírás boldogsága az az élet realitásáról szól. Tehát az élethez, a mindennapjainkhoz hozzá tartozik a kereszt. Ezt lehet tagadni, de mindenki szembe találja magát a kereszttel.
De az azt feltételezi, atya, nem, hogy az életet megélje valaki, ne csak élje.
Pontosan. Tehát a Szent Atyának egy ilyen alapmondata, sokszor használja a homiliáiban is ezt a gondolatot, hogy ne csak érdegéljél, hanem éljél. Ha élsz, abban benne van a kereszt is. Nem, nincs másként. Tehát a kereszt az egy valóság az életnek. Ugye nem hiába mondja Szent Pál, hogy mi pedig dicsekedjünk Jézus Krisztus keresztjével. Aki nem mer szembenézni a kereszttel, az sose fog rátalálni az örömre se. Tehát az a nyolc boldogságnak a sírásról szóló mondata egy nagyon mély és nagyon igaz állítás. De menjünk tovább. Nagyon jó ez a gondolat, amit felvetettél, hogy ne csak érdegélj, hanem élj. Ha érdegélsz és mindig félretekintesz, amikor valami baj van, nem jó. Nem jó. Nem jó. Tehát a józboldogság pontosan az elevenyire tapít az életnek. Tovább a Szent Atya azt mondja, aki a dolgokat a maguk valóságában látja, aki engedi, hogy fájdalmak érjék, és tud sírni a szívében, az képes átélni az élet mélységeit. Nagyon lényeges mondat. Tehát az előbb is mondtam, hogy a sírás és az öröm, ezek nagyon közel vannak egymáshoz. Nagyon közel vannak egymáshoz, és egyik föltételezi a másikat. Tehát ha az életet a maga teljességben, mélységében akarjuk élni, akkor nem kell titkolni a könnyeket, könnyek adományát nem kell letagadnunk, hanem merjük könnyezni, és merjünk örülni annak, aminek örülhetünk. Így élünk az élet mélységében. Tovább a Szent Atya arról szól, az ilyen embernek, akik én mindig úgy eszembe van, ugye Szent Pál mondja, hogy vigasztaljátok meg egymást azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal benneteket. Falusi lelkipásztorkodás idején úgy mindig bosszantott az ilyen fajta beszéd, mikor azzal vigasztalták a beteget, akire tudták, hogy meg fog halni, hogy ne féljél, jön a tavasz, majd meggyógyulsz. Hát ez nem az a vigasztalás, amivel Isten vigasztal bennünket. A keresztény vigasz az másod van. Talán Szentlélek majd említik később mindjárt, hogy az igazi, Istennek a vigasztalása, ugye az, hogy nem a sírgödörben végezzük, hanem a feltámadásban. Nem a kis urnába végezzük, hanem a tágosságban. Ugye olyan szép a Zsoltárnak az a szava, hogy tágosságra állítottál engem, Uram. Szóval amikor tudomásul veszük a szenvedést, a sírnivalót, akkor ha látjuk azt, hogy tágosságra állítottál, Uram, akkor ez az Istennek a vigasztalása. A tágosság. A szép az a latin szó, ami ezt kifejezi. Latitudinem. Tehát, hogy a latitudinem ez a hosszúság és a szélesség egyszerre latinban. Olyan szép ez a szó, hogy tágosságot állítottál, Uram. Tehát Jézusunk nem a világ vigasztalásában akar bennünket részesíteni, mondja a Szent Atya, hanem a saját vigaszában nyújtja. Így azután lesz bátorságunk osztozni mások szenvedésében, és nem fog elmenekülni a fájdalmas helyzetek elől. Tehát kell az a remény, amit Jézus tud adni vigaszul, hogy az a tágosságnak és a távlatnak a reménye. Tehát lejjebb azt mondja a Szent Atya, fölfedezni hogy értelmet ad az életnek, a segítséget nyújt a másiknak fájdalmában, ha megérti mások szorongásait, ha segít rajtuk. Tehát felfedezni, hogy értelmet ad az életnek, ha segítünk a szenvedő emberem. Hál' Istennek egyre szélesebb körben épülgetnek ki a kórház látogató segítők. Mennyi szépet és jót tudnak ők tenni, mennyi örömet tudnak okozni, amikor nem csak, hogy mondjam, lerohanják az osztályt, hanem tényleg oda mennek a beteg ágyhoz, észrevezik, hogy már kiszáradt az ajka, és adnak egy pohár vizet, és nem csak elmondják a leckét, hogy már áldozási lehetőség ez, és akarnak-e áldozni, és kirohannak. Nem. Sajnos ez nem megy így, de az mindenképpen pozitív jelenség egy házunk részéről, hogy egyre több fele szervezik meg a beteg látogatókat. Kik egy-egy szentképet osztogatnak a beteg ágynál, kik leülnek a beteg ágyhoz. Szóval nagyon nagy szükségünk van arra, hogy tegyük, nem a betegnek csak, hanem azoknak is, akik teszik. Hogy mernek a szenvedő arcra, ugye szembenézni. Hadd mondjam el, egy talán negatív példának tűnik, csak egy valóság az embernek, ami miatt idézem. Idős papbácsit kértem, aki nagyon hívő és értelmes, intelligens ember volt, mondom, ide figyelj, nem győzöm a betegeket látogatni. Segítsél, látogasd őket. És mondta az öreg papbácsi, még mozgásképes volt, hogy te Laci, ezt ne kért tőlem. Én nem tudom látni a szenvedő beteg embert, mert mindig az elkövetkező önmagamat látom benne. Igen, ez az, amikor nem merünk szembenézni a szenvedővel, pedig a szenvedő jelenléte az kegyelem is tulajdonképpen. Tehát nem magunkat sajnáljuk benne, hanem ő rá figyelünk, és az ő szüksége észrevesszük, és új értelmet nyer az életünk. Mennyi ember leragad a keresztfelejtésnél, a televízió bámulásánál, ahelyez, hogy elindulna a másik szenvedő fele. És egy pap kolléga mondta, hogy kórházdobot zákos volt, szóval tudod azt mondani, milyen buták az emberek. Mindig az egészségesekhez hasonlítják magukat. Én a betegebbekhez hasonlítom magamat, és én mindig jó vagyok. Így nézte ő a betegséget. Szóval, ha szenvedőhöz odafordulunk, tehát együtt sírunk a sírókkal, hogy Pál apostol mondja, akkor erőt nyerünk a további úthoz, az élet értelme tágul ki előttünk. Amikor együtt érzünk a másik emberrel, akkor megvalljuk azt, hogy ő húsomból, és ezért nem félek tőle hozzá közeledni. Egész odáig, hogy érinti sebeit. Mikor is veszem, elmondtam már az ember Goethe-nek egy gondolata, aki azt mondja, a világ összes könyvtáros olyan értékes, mint egyetlen simogatás. Simogasson meg. Szóval ez a boldog, akik sírnak, akik mernek sírni saját nyomorúságukon, aztán, hogyha ez a logikával foglalkozik, az mer sírni mások baján is, vagyis kialakul benne az együttérzés. Azt mondja, idézi a Szent Atya a Római Levél 12. fejezetének 15. versét, sírjatok együtt a sírókkal. Együtt sírni a sírókkal, ez az élet szentség. Fejezi be, ezt a rövidke kis fejezetet a Szent Atya, de azt gondolom, hogy amiről a világ szól, ez a felszínes örömködés helyett fölvállalni a sírásos démonon tudományát, és az ebből fakadó együttérzést nagyon nagy ajándék. Merjük ezt elfogadni.
Mi van azzal a helyzettel, amikor az ember átérzi, fel is veszi a sírást és a belejáró fájdalmat, ugyanakkor azt gondolja, hogy itt a világ vége, és az ő keresztje a legnehezebb, és abból nincs kiút.
Jaj Isten, mindig azt szoktam mondani, hogy ne sajnáljuk magunkat, mert abban semmi jó nem jön ki. Azt gondolom, hogy az önsajnálat az mindig a legrosszabb tanácsadó. Tehát mikor elkezdem magamat sajnálni, hogy mekkora kereszt zuhant rám, akár a saját nyavaján betegségem miatt, akár a hozzátartozom betegségem miatt, ez nagyon rossz. Mert lehúz, mint a hinár. Szóval mindig ezt szoktam mondani, ne sajnáld magadat, máskor sem sajnál. Szóval szépen vigyük a keresztet, ugye a Szavézi Szent Ferencnek a képét sokat idézzük, hogy bemehet a kereszt aktárba, amikor leteszi a saját keresztjét, és nézeget, hogy melyiket venni fel helyette, végén kiköt a saját keresztjét. Szóval nem kell magunkat sajnálni, örüljünk annak, hogyha a fáj valami, és tudjuk cipelni. Tehát én mondtam már, aztán korábban vagy más alkalommal, hogy a jó atya, Vencés atya ugye mondja, hogy a Szibéria addig volt számomra fogság, míg rá nem jöttem, egy küldetés. Tehát a kereszt, tehát nem kell tagadni. A kereszt az nem kellemes volt, nem volt kellemes Jézusnak se. De az is igaz, amit a jó atya mond, hogy a kereszt, a Szibéria addig volt fogság számomra, míg rá nem jöttem a küldetés. Tehát akár a beteg házastársat, vagy szülőt gondozni, akár én vagyok beteg, ezt elfogadni, hogy ez a rám szabott kereszt. És tekintsük küldetésnek, és erőt kapunk hozzá.
Az elmúlt percekben Bíró László püspököt, volt családügyi referens püspököt hallották. Megköszönöm a figyelmüket. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Pál korintusiakhoz írt leveléből idézek. S a jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és minden bölcsességet ismerek is, és olyan teljes hitem van, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Híreink következnek.